Mi a világ legsúlyosabb betegsége? Az, hogy a természetet romboljuk visszafordíthatatlanul, vagy az emberek gonoszsága, önzése, vagy az erőszak? Mi az, amiből gyógyulásra lenne szükség leginkább?
A mi látásunk, tapasztalatunk szerint a legnagyobb betegség a magány, az Istentől való elszeparáltság, ami a hitetlenségnek a következménye, amiben az ember aztán kiszolgáltatottá válik, és például stimulálja magát különböző módszerekkel, akár tévémániával, vagy csoki evéssel, hiszen az ember pozitív értelemben függőségre teremtetett, tehát az Istennel való élő kapcsolatra, és hogyha ez a kapcsolat nem működik, akkor ezt a hiány érzetet próbálja az ember pótolni, és ezért nyúl pótszerekhez. De ez mind alapvetően a magánynak, a hitetlenségnek a következménye, amiből természetesen meg lehet gyógyulni.
Miért van mindig jelen betegség a világban? Sokan felvetik azt, hogy nem lehet egy szerető Isten a világ mögött, és a világ teremtője, hogyha ennyi szörnyűség történik körülöttünk és velünk.
Igen, ez egy nagyon komoly és nagyon jogos kérdés, és hívő embereket is sokszor foglalkoztat ez. Saját véleményet mondom a Biblia alapján, amit fontosnak érzek, amire az előbb is utaltam, hogy az igazi betegség a hitetlenség. Tehát nem egy egészséges világban élünk. Elszakadtunk a teljességtől, az egészségtől, az élő Istentől. A Biblia így mondja, kiszakadtunk az Édenből, abból az állapotból, amiben az ember Istennel is, saját magával is harmóniában élt, és ennek a következménye minden nyomorúság, bűn, baj, betegség, háború. Én ezért nem tudom semmiképpen sem az Istent hibáztatni, hiszen az Isten nem automatákat teremtett, meg nem idomított állatokat, hanem az embernek van rá lehetősége, hogy döntsön az élete felől. Rossz és jó döntéseket hozunk naponta. Sokan ezt nem veszik komolyan, hogy a betegségeket okozó hatások nagy része elől elmenekülhetnénk azáltal, hogy józanul élünk, hogy rendezzük az életünket Istennel, környezetünkkel, és ez nagyon-nagyon erősen kihatna a fizikai életünkre is. Tehát a sok-sok betegség, elhízástól kezdve alkoholizmus és más egyéb, ezek az ember döntése is, nem az Istené.
Hogy kapcsolódik össze a lelki és a testi gyógyulás Jézusnál?
A testi, lelki, szellemi területek összefüggnek egymással, elválaszthatatlanok. Hibának tartom azt, amikor Jézust is csak egy oldalon közelítik meg, hiszen van, aki ő benne csak valami csodadoktort lát a mai napig is, sokan így hirdetik az evangéliumot, hogy gyere is nálunk, meggyógyulsz, és hibátlan lesz a fogsorod, tökéletes lesz a tested, mindig lesz pénzed, egészséged, stb. A másik oldal meg azt hirdeti, hogy csak a lelkeddel foglalkoz, a bűneiddel, és ne foglalkoz a testeddel, és ma már csodák nincsenek. Ez két szélsőség. Na most Jézus életében, szolgálatában különböző motivumok voltak. Azt látom, hogy mindenkinek Jézus alapvetően azt adta, amire annak a valakinek szüksége volt ahhoz, hogy az élete kimozduljon egy holpontról. Ennek lehetett következménye egy lelki gyógyulás, vagy egy testi gyógyulás, de nem minden esetben. Nagyon sok testileg meggyógyult ember például nem ment vissza Jézushoz, akár csak hálát adni, vagy nem követte őt. Jézus szóvá is tette, hogy ti csak a csodák miatt követtek engem, és nem látták meg azt, hogy Jézus maga a csoda, és az, amit ő hozott, az ő tanítása, személye, személyisége, és aztán különösen is a megváltás, Golgotai áldozata és feltámadása, ez maga a csoda, és hogy ő némelyeket meggyógyított, vagy három halottat feltámasztott, ezek jelek voltak. De a nagy harc, a nagy küzdelem szívünkért van, ami lelkünkért, szellemünkért, és ha az meggyógyul, ha az helyre kerül, akkor van esélye annak, hogy testi síkon is egészségesebben fogok élni. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a teljes helyreállítás igenis az üdvösségben lesz. Betegségek, szenvedések, vagy ahogy ma halljuk, az üldöztetés, vagy természeti katasztrófák, háborúk elérik a hívőket is.
Egy idézettel folytatnám, ami egy kicsit az emberi kapcsolatainkban való gyógyulásunkat hozza elénk. Azt mondja Marianne Williamson, hogy saját magam gyógyulása abban áll, hogy imádkozzam azokért, akik bántottak.
Ez nagyon fontos. Van egy ilyen törvényszerűség, hogyha elkezdünk a fényre nézni, akkor mi magunk is fényhordozóvá válhatunk. Hogyha nem csak a sebeinket nyalogatjuk, hanem hiszünk a gyógyulásban, hiszünk a helyreállításban, elindul egy pozitív program, és feloldjuk a megkötözött ügyeket, dolgokat. Tehát megbocsátunk, elengedünk, imádkozunk, Jézus nem véletlenül tanította azt, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, hogy bántanak. Ez nem egy ilyen szent őrület, hogy mint Istennek a szent barmai, oda megyünk és azt mondjuk, hogy csak öljenek minket halomra, hanem annak a felismerése, hogy a világosság tudja csak legyőzni a sötétséget. Így kell, hogy világítsanak a keresztények az Istentől kapott szeretettől, fénytől, és így maguk is közben gyógyulnak természetesen.
My heart, and I am yours forever. You are my strength, God of grace and power. And everything you hold in your hand, still you make time for me. I can't understand.
A lélekhangoló folytatásában dr. Csókai András, idegsebész professzor gondolatait hallhatják.
Aki képes megbocsájtani, az képes meggyógyulni, nem csak lelkileg, hanem testileg. Az egyik kedves főnővérem borzasztóan bajlódott a derékfájásával, hosszú évekig, évtizedig. Akkor múlt el a derékfájása, amikor megbocsájtott a már 15 éve halott édesapjának. És kérdeztem tőle, hogy hát miért haragudott az édesapjára? Azért, mert emlékszik, hogy gyerekkorában mindig megverte a mamát, és ezt nem tudta egész életében megbocsájtani neki. És amikor végre szívből meg tudott neki bocsájtani, akkor elmúlt ez a derékfájás. Bizony a stressz, a félelem rengeteg minden betegségünknek az oka. Mardossa a lelkünket, a méhecske belehal a csípésébe. Mardossa a lelkünket a stressz, de nem csak ez a baj, hanem emelkedik a vérnyomásunk, már ott vagyunk a keringési betegségeknél, és a stressz, a félelem, a harag mardossa az immunrendszerünket, és már ott vagyunk a daganatos betegségeknél. A stressz és a félelem miatt szétszórtak rohanók vagyunk, ott vagyunk a baleseti sérüléseknél. És a három legnagyobb beteg csoport, amiben az embereknek a 95%-a meghal, már megvan. Hogy miért nem tudunk úgy elmúlni, ahogy egy növény szépen megélve a korunkat, hanem miért kell tragikusan korán meghalni, belepusztulni. Azért, mert nem tudjuk kezelni a félelmet és a stresszt, ami minden nap ömlik ránk. Egy stressz konferenciát tartottak Budapesten, világhírű tudósok voltak itt, Seje János tanítványai, óriási úttörő munkássága van a stressznek a biokémiai kutatásában, stresszhormonok. És adtak ott a nyilatkozatokat, olvasgattam őket, és az a szomorúság töltött el, hogy elmondták az okokat, meg még mondtak is, hogy hogy lehet ellene védekezni, kell testmozgás, meg nyugalom, meg elmenni megnézni egy jó színdarabot, olvasni egy könyvet, de az igazi oki terápiát, amire minden orvosnak törekedni kell, hogy nem tüneti terápiát végzünk, hanem amikor egy tájogot ki akarunk írtani, akkor nem csak a sebet tisztítjuk, hanem kivágjuk azt a tájogot, ahol a éppel érintkezik. Sajnos nem jött át a kommunikációjában ezenek a nemzetközi nagy világstressz konferenciának, hogy az igazi félelem előző az Úr Jézusban vetett hit, semmi más. Lehet itt tornászni, meg olvasni nyakra főre a keleti filozófiák könyveit, biztos mind-mind nyújtanak ideig, óráig tüneti terápiát, de az igazi oki terápia az, hogy megértjük azt, hogy az Úr Jézus értünk meghalt a kereszten. És önmagában már ez, hogy meghal egy ember, értem a kereszten, meghal, értem, pláne Isten fia a kereszten, ez már bőven elég. Hát gondoljuk csak el, hányszor történik olyan, hogy egy apa megmenti a gyerekét, és belehal, vagy egy anya a gyerekét, háborús történetek, ismerjük. és utána az, akit megmentettek, az példaképének tekinti azt a megmentőt, idézi a gondolatait, megpróbál aszerint élni, ahogy apám mondta, tanácsolta, javasolta, hiszen még megpecsételte azzal, hogy megmentettem az életemet, mert elém ugrott, vagy bármit, amit csinált, amikor meg akartak ölni, stb. Hát valahogy ez a viszonyulás kell, hogy bennünk is megjelenjen az Úr Jézus iránt, de ettől még azért egy kicsit lehetnénk szomorúak, ha nem lenne ott a leglényegesebb üzenete az evangéliumnak, az a feltámadás. Valahogy hajlamosak vagyunk arról, hogy erről megfeledkezünk. Hát a feltámadás az egy olyan örömöt ad, hogy hiába előtte a szenvedve is valóban megéljük azt, hogy ez az iga, amit Jézustól elfogadunk, ez bizony édes és könnyű, még hogyha közbe szenvedünk is. Olyan érdekes jelenet volt, kisgyerekem valami rossz fát tett a tűzre, és a feleségem jó alaposan megszitta. És nem elfordul, hanem utána, hogy megszitta a feleségem, még ő sírva kapaszkodott föl az anyjához. Hát valahogy így kell nekünk is viszonyulni a Jóistenhez, hogyha még sokszor rosszat csinálunk, rossz fát teszünk a tűzre, még akkor is, hogyha hívő emberek vagyunk, de mindig töretlen bizalom kell a mennyei Atya felé, és az Isten nem csak Isten, hanem jó Isten. Olyan szépen fejezi ki ezt a magyar nyelv. Ez a fajta bizalom, hogy bizony édesanyám rosszat csináltam, adott esetben megszíttál, de mégis bízom benned, mégis kapaszkodom a nyakadba. Azt hiszem, azon kívül, hogy a gyermekkor hite tényleg logikus, őszinte, megbocsájtó, és rengeteg jót el lehet mondani, de ez a fajta bizalom az, amiért Jézus hivatkozik arra, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem tudtok bejutni Isten országába.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Szél Bulcsú lelkész igei gondolatait.
Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1.4. Jézusról beszél ez a mondat a Bibliában. Ő, mint ige, ott volt a teremtéskor, és ő ránézve teremtette Istenünk a világot. Már akkor eltervezte, hogy lesz megváltás, jön a szabadító. És eljött Jézus. János evangéliumát a Mózes első könyvével ez a szó köti össze, kezdetben. Az első életet is az Úrtól kaptuk, de az új életet is ő hozta el. Erről az igazi életről szól az új szövetség örömhíre, egyáltalán jelző nélkül az életről. Hány ember mondta el magáról, hogy az élete nem élet? A sok munka, fáradozás, bajok miatt. Hány fiatal mondta azt, hogy először élni szeretne, majd aztán dolgozik, családot nevel. Hány idős próbálja úgy kezelni betegségét, mintha sose lenne vége a földi életnek, pedig a jelek ott vannak. De egyszer elénk állhat megváltónk szava, én vagyok az út, az igazság és az élet. Benne volt az élet. És Jézus első eljövetele óta tudjuk, benne van az élet azóta is. Az ember élni akar. És aki élni akar, az célját csak úgy érheti el, ha Jézushoz jön, és tőle kér egy másmilyen, egy igazi életet. Magad nem tudsz újat kezdeni. Benne van az élet. Beláthatod, életemet elrontottam, zsákutcába jutottam. Erőm és lehetőségeim korlátozottak, céljaim elérhetetlenek, ítélet alatt vagyok. Istenem, segíts! És akkor fölragyog a világ világossága. Ahogy az ének mondja, szép fényes hajnalcsillagom, ragyog rám, édes Jézusom, én lelkem vigassága. Oly sok szív téged várva vár, az én szívem is nyitva már, és jöttödet kívánja. És új életet nyersz Istentől. Ez az élet egészen más, radikálisan új létezés lesz. A vágyott örömmel és megelégedettséggel, de annak más lesz az oka és tartalma. Ahogy a tékozló fiú apja mondja boldogan, amikor fia hazatér, Vigadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és föltámadott, elveszett és megtaláltatott. Öröm az atyai házban, öröm a bűnbocsánatban, öröm a testvéri közösségben, Isten dicsőítésében és ajándékaiban. Jézus meghalt azért, hogy bűneinkre bocsánatot szerezzen, és harmadnap föltámadt, hogy a maradandó életet megnyerje, és nekünk is reménységünk lehessen az örök élet. Ahol az Úr megjelenik, ott világosság támad. Ott meg lehet érteni, hogyha életpárti vagy, Jézus mellé kell állnod, a saját és mások érdekében is. Jézus élete az emberek világossága. Belép a sötét szobába, világba, és ott világosság támad. Tisztán látod helyzetedet és hibáidat is. Ez kellemetlen. Ilyenkor kettőt tehetsz. Vagy leoltod a villanyt, leszámolsz Jézussal, mint a főpapok és írástudók, vagy a világosságban kéred, hogy tisztítson meg és töltsön be szeretetével az Úr. Világos-e, hogy a világosságot kell választani? Ő nem csak egy fölvillanó fény, hanem folyamatosan mindig megmutatja az utat és szeretetét, amellyel járhatsz ezen az úton.